Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
Folytatjuk beszélgetésünket mai műsorunkban Hagyó Kovács Gyula, ciszterci szerzetes, az előszállási uradalom jószágkormányzója, majd a ciszterci rend főjószágkormányzójának életéről, akit a Grősz József és társai perben 75 évvel ezelőtt, 1951-ben 13 év börtönre ítéltek. Műsorunk vendége Radák Kálmán, tudományos kutató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktorandusz hallgatója. Kicsit megismertük Hagyó Kovács Gyula életútját. A második világháború, illetve a háborút követő szovjet megszállás az alapjaiban forgatta föl Magyarország életét. Ez hogy csapódott le Hagyó Kovács Gyula életében?
Hogy folytassam a korábbi beszélgetésünket, eljutottunk 45-ig, 44-45, mert hogy maga ugye az uradalom a Dunaföldvári hídfő állástól északra elhelyezkedő, ami egy olyan terület volt, ahol nemhogy naponta, hanem óránként változott a 44-45-ben, hogy kibirtokolja azokat a területeket, tehát komoly harci cselekmények voltak ezen a területen. Ezt egyébként, ha egyszer úgy majd lesz módom, lehetőségem, vezettek naplót 44. szeptemberétől 45. novemberéig az ott élő részben a hagyó, aztán részben akik ott maradtak szerzetesek, naplót. Sok minden érdekességet egyébként napra pontosan, többé-kevésbé napra pontosan leírták, hogy milyen volt ez a bizonyos szűk egy évnek az ott léte, hogy élték meg. Hogy visszakanyarodjak hagyóhoz, a leírás alapján ugye a harci cselekmény során ők teljesen visszaszorultak, a rendházban sokszor volt holnémet, de inkább orosz parancsnokságot rendeztek be ebbe a rendházba. Ez egy viszonylag nagy területű rendház, egy ilyen kerengőszerű, vagy belső udvarra rendelkező rendház, azt jól emlékszem, talán két emeletes, elég nagy, és a háború ideje alatt oda szorultak vissza. Bizonyos kutatások alapján még azt is találtam, hogy ebben a házban a Tolbuhi marsal is egy hétig ott tette-vette mindennapjait, de nem is ez a lényeg. 45 március a környékén itt már viszonylagos nyugalom van. Az akkori megszállt hatalom, így utólag visszagondolva, már próbálta azt a tevékenységet folytatni, ami korábban a saját szülőhazájukban működött, az egyházaknak a valamilyen formában történő fokozatos ellehetetlenítése, ugyanis ezt a magát a jószágkormányzót 45 márciusában az oroszok letartóztatják. Nincsen különösebb indok. Az egyik ügyintézőjével, egy Vejter Károly nevű ügyintézővel együtt, és elviszik őket a orosz katonai fogságba, Ócsára szállítják. Itt a legenda azt mondja, hogy azért kellett nekik elmenniük, mert ennek a Vejter Károlynak szép felesége volt, és hogy az egyik orosz katona szemet vetett rá, de hát ez a legenda. Na mindegy, ott kihallgatják őket, 2-3 napig vannak, aztán úgy útjuk rengedik, és egy hét után részben gyalog, részben vonattal visszaérkeznek előszállásra. Akkorra már ugye megszületik ez a bizonyos 600/1945-ös emberrendelet, ami a nagybirtokok megszüntetéséről szól. Ezt neki a kezébe adják, ezt a rendeletet, akkor a Dunaföldváron van a katonai parancsnokság, ott adják a kezébe, ezt ő elolvassa, nyilván abban egyértelműen le van írva, hogy ezeket hogy kell, milyen módon felosztani ezeket a földeket. Megpróbál ellenállni olyan formán, hogy beválasztatja magát a földosztó bizottságba, hogy ezeket a területeket a hűséges cselédjeinek, vagyis tehát a cselédség részére tudják nagy részben felosztani, illetve tesz arra javaslatot a Tereki Gézen keresztül a Miklós Béla miniszterelnöknek, hogy valamekkor a területeket hagyjanak meg a rend számára, hogy a Szent Gotthárd, az Irci, Pásztor, illetve az előszörnyesi házak tudjanak működni. Hát nyilván ez nem volt szándékukban, és ez az ellenállásnak köszönhetően, ha ezt így lehet mondani, újra letartóztatják, itt már a vád alá is helyezik, a vád a földosztás szabotálása, illetve hogy a 44-45 telén két orosz katona haláláért felelős, mert hogy átadta a német katonáknak. Letartóztatják, Fehérvárra szállítják a Sár utcai börtönbe, de igazából a vád nem állja meg a helyét, egy hónapig fogva tartják, aztán kiengedik, először egy éves, majd aztán végleges kitiltást kap erőszállásról, tehát nem mehet vissza, innentől kezdve az uradalom az teljesen felosztódik, Dózsa Mártól lesz az a ciszteri cita pap, aki ott marad egyedül gyakorlatilag, hát nem teljesen egyedül, mert azért még vannak, köztük Fűz Balázs is ott marad még, mint káplán, segédkáplán, de ők viszik a megmaradt kis területeket tovább. Fehérvárra költözik, ott is van rendháza a cisztereknek, aztán innen költözik majd Pestre, és innen kitelepítik pásztorra. Egy mennyire gazdasági szakember itt is azt nézi, hogy ez egy pár holdról beszélünk, hogy hogyan lehetne ebből minél javadalmazóbb kis gazdaságot létrehozni, ha már csak arra, hogy a saját fenntartásukra elegendő legyen. Ő egyébként ezt így nem fogalmazza meg, ezt csak én azt gondolom, hogy ez azért igyekezett a cserédek részére a földeket juttatni, mert hogy talán, ha ez az őrület elmúlik, hogy ez a bizonyos nagy birtokrendszer fosztása, akkor és visszel a rend, akkor ezek a földek, ezek visszakerülhetnek esetleg a rend kezébe, de ez csak az én okoskodásom, tehát ennek semmilyen olyan alapja nincs, sohasem nem láttam leírva, de én elképzelhetőnek tartom, hogy tovább lépjünk. A magyar egyháznak a szétverése, az már a 40-es évek második felében ugye elkezdődik, ugye a Mindszenty Pernél kicsúsosodik, és bízzák meg, majd 50-ben hagyott ennek a úgynevezett paritásos bizottságnak a tagjaként, a Szabó Erna irgalmas rendi nővér, illetve egy Bartuc AVH-ra ezredessel, hogy az összes szerzetest, illetve rendházakat végigjárják. Ugye időközben az tudható, hogy az 50-es évektől a határ mentéről a különböző rendeknek, így a cisztereknek is Szent Gotthárdról be kell telepíteni, nem csak a szerzeteseket, hanem a nővéreket is, vagy délvidékről is. Az ország belseje felé kell telepíteni. Körbe kell nekik járni, hogy azokat a szerzeteseket, akik nem tudnak polgári foglalkozást folytatni, nem tudnak kivetkőzni, azokat hol tudják elhelyezni, erre tegyenek javaslatot. És ugye azt is tudjuk a történelemben, hogy a Mindszenty pert követően a következő áldozata a Magyar Katolikus Egyháznak a másodszámú egyházfő, ez Kalocsai érsek, az akkor Grősz József, ő lesz az, aki a következő áldozata lesz a koncepciós pereknek. Ehhez csatlakoztatják még a Endrédi Vendát, az Ircsapátot, pálosokat, illetve fogják majd perbe Hagyó Kovács Gyulát is, akkor ő már a főjószág kormányzója a cisztereknek. Ők ezt egyébként előre érzik már, mert hogy 50-ben, azt hiszem talán a nyáron vagy tavasszal, ők rendi gyűlést tartanak, ahol mind a apát, mind a főjószág kormányzó beadja a lemondását, hogy ezzel talán megmenthető, de hát nem ez volt a cél, tehát hogy maradnak továbbra, és akkor nem fogadja el a rend a lemondásokat, tehát teszik tovább a dolgokat, először ugye 50 októberében lefogják Endrédit is, akkor még a Hagyó úgy ír, hogy ő azért talán mégsem, de novemberi hónapban őt is letartóztatják 50-ben, és az András út 60-ba tartják fogva. Ő ott pontosan leírja, hogy milyen körülmények között, ha valaki volt a terrorházban, akkor az nyilván látszik, hogy mennyire most a körülmények között, ennek köszönhetően én később olvastam az orvosi dokumentumait, viszont hogy elfogynak a lábai, a körmeit le kell tépni, mert szóval, hogy akkor szerez olyan betegséget, ami aztán hatással lesz majd a további életére, illetve a halálát is meggyorsítja. És ez is csak egy érdekesség, hogy amellett hogy legyen neki egy kis negatív olvasata is, imádott dohányozni. Tehát, hogy 60-70 szár cigarettát el tudott szívni egy nap. Tehát egy iszonyú mennyiségű cigarettát szívott. Nyilván ez a kettő, a most a fogvatartás, a dohány lesz majd az, ami viszonylag megrövidíti az életét. Úgyhogy ott kerül fogvatartva, és ő így kerül bele az 51-es Grőz József és társai perben. Ugye azt sem titok, hogy ezt nagyon szerették az úgynevezett amalgános perek, amikor így, ugye azt hiszem, hogy folyamatosan zaklatják. Én konkrétan végig tudtam olvasni az ő esetében is, hogy naponta történtek a kihallgatások, naponta volt, úgyhogy kétszer is történtek, tehát ilyen lehetetlen időpontokban is, hogy nagyon korán, nagyon későn, tehát egy folyamatos vegzálásnak voltak kitéve, mint ahogy korábban is, mint ahogy később is, ezek a perbe fogott emberek. Bántalmazásról kevésbé ír, azt leírja, hogy egy alkalommal megütötték, az akkori kihallgatója egy, azt mondom, egy Gerő nevezető volt, és aztán később átkerül egy Paulik, Imre nevű. Ez a Paulik, ez egy AVH-s név, tehát nem ez volt a rendes neve. Az, akiről érdekes módon úgy ír, hogy egy nagyon rendes ember, tehát hogy kicsit olyan furcsa, és ő benne se a rosszat feltételezi. Én nem is gondolom egyébként, hogy az egész anyagot végigolvasva ő valaha is gondolt arra, hogy őt valójában el fogják ítélni. Amiért végül is perbe fogják, két dolog, az egyik a valuta, valutázás, a másik pedig, erről nem beszéltem korábban, egyik interjúban sem, volt egy eset a Nagykarácsony puszta mellett lévő úgynevezett, sokféleképpen írják retyegő tóban, történt gyermekbalesettel kapcsolatban, amikor is egy 10 év körüli gyermek beleugrik a tóban fürödni, és a tóban nem látható módon kaszák vannak elhelyezve úgy, hogy a gyermeket olyan módon megsérti a kasza, hogy meghal, és ezt az ő nyakába próbálják varni. Viszont kiderül, hogy az egyik Jószijak kormányzója egy Zalai Kálmán lesz az, aki a Robert Völgyinek a intézője, ő lesz az, aki, és nem utasításra, aki elhelyezi ezeket a bizonyos kaszákat, és ezt a kihallgatások során ez világossá is válik, és a valuta üzérkedésen kívül mással nem vádolják. Ennek ellenére mégis ebben a perben 13 év fegyházra vagy börtönre ítélik. Kezdetben Vácott, aztán majd a gyűjtő a mai budapesti fegyházban tartják fogva. A nyilvántartó lapja alapján, mármint a börtön nyilvántartó lapja alapján több büntetést is kap. Kevésbé tudom elképzelni, hogy mik lehettek azok a fő bűnök, ami miatt úgynevezett ilyen magánzárkát kap, vagy kurtavast kap. Mindenkinek ajánlom figyelmen megnézni, hogy mi az a kurtavas, de ezt így többször kapja. És mint mondtam, hogy ugye egyrészt az életvitele, másrészt ezeknek a akár fizikai, akár a pszichikai kínzásoknak köszönhetően ő azért már ebben hajlott korban, 60, egy néhány éves korban van, és nagyon sokszor beteg, nagyon sok időt tölt a Mosoni úti rabkórházba, tehát keveset tölt már benne, akár Vácott, akár a gyűjtőbe, és onnan is szabadul, majd 56. november 1-én többet magával. Annyit még a fogvatartásáról, hogy ha esetleg olyanok hallgatják, akik nincsenek tisztában azzal, hogy ez a fogvatartás hogy is ment ő neki, igazából egyetlen egy kapcsolattartója volt a börtön évek alatt ez a öccse, akihez, amikor a pásztori területeket is ki kell üríteni, költözik, ő a Puskin utcában lakik, ez ott a Nemzeti Múzeum környékén van, ő az egyedüli, aki látogathatja, mindösszesen két alkalommal, erről megvannak a korabeli dokumentumok, és arról is ír, és valószínűleg ez sem újdonság sokaknak, hogy bent a börtönben különböző emberekkel van fogva tartva. Hát mindegyikről azt is mondja, hogy vélhetően beépített ember, vagy nem beépített ember, de vélhetően igen azok, hisz ez volt az egyik technika a fogvatartóknak, hogy minél több információt, vélt vagy valós információkat ki tudjanak szedni, de De ő igazából azt írta, hogy mindenkivel megpróbált meg fölkapcsolatot tartani, tehát maga az ügyről kevésbé beszélt, hanem teljesen ilyen általános dolgokról beszélt. Hogy visszakanyarodjak, ugye egy, most már a szabadulástról beszéljek, akkor 56-ban ugye szabadul, de hát aztán, mint tudjuk, a Kádár rendszerbe újra bekerül a börtönbe, aztán nagyon rövid időn belül, még az 57-ben feltételesen szabad lábra kell, aztán véglegesen elnöki tanácsi rendelet alapján 58-ban szabadul, akkor szabadulás követően a Győr-Szentmártoni öregek idősek otthonába megy, és 60-ban hal meg, ott írja meg a visszaemlékezéseit. Nagyon sok levele van egyébként, ami arról szól, hogy a kinti ciszterekkel folyamatosan, köztük Fűz Balázsa vagy a Nagy János Zelme tartja a kapcsolatot. Ezek részben latinul írottak, véletlenül nem véletlen, illetve használnak olyan érdekes kódokat benne, amit nekem még nem sikerült, bár kevésbé is foglalkozom, így egyház történettel megfejteni. Úgyhogy nagyjából ennyien ennek a Jószág kormányzónak én azt gondolom, hogy elég, hogy is mondjam, gazdag, és azért megpróbáltatásoktól nem mentes élete. Nyilván itt annyira nem akartam belemenni a 45 utáni gazdasági tevékenységébe, amikor már nincs föld, hanem másból próbálja fenntartani a rendet, de akkor is a rendér van, tehát hogy működjön, és az akkor például Tildi Zoltánnal is nagyon jó kapcsolata tápol, vagy a vejével Csolnoki Viktorral is nagyon jó kapcsolatot tápol, és azért azt gondolom, ez még fontos itt megemlíteni, hogy ők viszont ugye rendszerdiplomatánként rendszeresen járnak az Egyesült Államokba, és azt is tudhat, hogy a Springbank az, amelyik a magyarországi cisztereket támogatja, és általuk azért elég komoly összeghez jut a rend, amivel egyrészt a fenntartásukat, másrészt pedig a egyes rendtagoknak az emigrációját tudják finanszírozni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek a Jószág kormányzónak az élete így röviden ennyi. Maga a memorandum az egy közel 200 oldalas könyv lehetne, és azt gondolom, akit érdekel, nyilván még részletesebben meg lehetne ismerni. Egyrészt a rend, de hát illetve másrészt ennek a Jószág kormányzónak, későbbi főz Jószág kormányzónak az életét.
Hagyó Kovács Gyula, ciszterci szerzetes, az előszállási uradalom másod Jószág kormányzójának és a ciszterci rend főjószág kormányzójának életéről, illetve az 1945 utáni megpróbáltatásairól, az 1951-es Grősz József és társai perben történő elítéléséről, börtönbüntetéséről hallhattak beszélgetést. Vendégünk Radák Kálmán, tudományos kutató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktorandusz hallgatója volt.
Egyház történeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt. Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!